Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy elhoztad nekünk az ige által a világosságot. Köszönjük a megértéseket, a kijelentéseket, és hálát adunk, atyám, hogy a mai napon összegyűlhetünk a te szent fiad nevében. Köszönjük, hogy elkészítetted az áldásokat a mai napra is, amit mi megragadunk, elveszünk, birtokba veszünk a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a szolgáló szellemeket, hálát adunk a Szent Szellem munkálkodásáért, a testek helyreállításáért a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a kiigazításokat. Hálát adunk, atyám, hogy te megértést adtál a tanításokból, hogy milyen fontos a hústest cselekedeteivel foglalkoznunk. És kérjük, atyám, hogy ismertest fel a szentekkel azt, amikor hústestben járnak. Hústestben cselekednek, hústestben gondolkodnak, hogy ki tudják magukat igazítani a te igéd, a te világosságod által. Hálát adunk, atyám, a szent egységért, a veled való közösségért. Köszönjük, atyám, hogy a te szereteteddel szorongasz bennünket a Szent Szellem által. És köszönjük, hogy a mai napon is megtapasztalhatjuk a jeleket, a csodákat. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy várd a csodát. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket! Köszönjük az életeteket az Úrnak, és köszönjük, hogy a mai délutánt a közösségnek szántátok. Nagyon erőteljes kenetet hoztunk a szombati ima konferenciáról. Voltak benne érdekes és új üzenetek. Felfigyeltem a Szent Szellem párhuzamos vezetésére. Például az anyagi források, a szívemen van, hogy a következő ságvári újságba erről írjak, és Pesten Erzsébet ezt érintette, hogy az őseink elvetett magjait arassuk le. Aztán ez mellett van még több is, de majd a következő újságba fogtok találkozni vele. A másik pedig a test megfeszítése. Egy közeli gyülekezetben is volt erről szó, aztán nyilván volt tanítás Ságváron, és az előző vasárnap pedig Budapesten, sőt, tegnap is még érintve volt az a téma. Nagyon súlyos probléma ez a Krisztus testében. Attól tartok, hogy néhány keresztény fel sem ismeri, hogy testben jár, testben gondolkodik, testben nyilvánul meg. Egyszerűen csak az indulat. Oda bökök valakinek. Ez mind a test. És ezzel sebeket okoz. De aztán ide tartozik még ugye az irítség, a féltékenység. A testi viselkedés meghomályosítja az Istennel való közösséget. Az elmúlt időszakban találkoztam több szolgálótársal, és bizony tényekkel szolgáltak, hogy milyen megnyilvánulásai vannak a testnek. Például a megbotránkozás. Valaki nem tudja elviselni, hogy egy fiatalabb elöljáró van fölötte. Ez csak testiség. Itt is mondhatnátok azt, hogy akik idősebbek nálam, hogy hát hogy létezik az, hogy egy fiatalabban fölöttetek. De az Úrban nem ez számít. Van jó példa is. Egyik szolgálótársunk igaz, hogy együtt él egy újjászületett hölgyel, de az edényét tisztán tartja. Nincs testi kapcsolatuk. Ez viszont egy nagyon nagyfokú megfeszítést igényel a testtől. De meg lehet tenni. Tehát a testet féken lehet tartani, de mindenkinek magának kell ezt megtenni. Hoztunk pesti újságot, elkészült a Ságvári újság. Az első oldalon található a Szavaidban erről okozik. Ez az előző kis tanításnak a folytatása. Aztán a belső két oldalon, a második és harmadik oldalon elkezdődött a szellemi ajándékokról szóló tanítás sorozatnak a kis rövidített, összevont változata. Ezt szeretném folytatni. Kaptam egy visszajelzést, következőt írta: így összefoglalva még nem olvastam a szellem ajándékairól, ami az írásodon keresztül nagyon világossá vált. Nem magamat dicsőítem, az Úrban dicsekszem. A Róma 12.8-ban található egy olyan üzenet, hogy van a segítő szolgálatban buzdító, azaz bátorító szolgálat. Ez olyan, mint amikor a meccsen drukkolnak, hogy hajrá! A szolgálóknak szintén szükségük van buzdításra, bátorításra, hogy előre tudjanak haladni, hogy lássák, hogy jó úton vannak. És ezt megtapasztaltam szombaton is, mert láttam, hogy egyik pásztor oda megy a másikhoz, és buzdítja és bátorítja. Ez egy szükséges és jó dolog. Az újság hátoldalán hűség az elhíváshoz. Ezt majd tudjátok tanulmányozni. Kenneth Hagin könyvéből került ez ide. És két héttel ezelőtt tettem erről bizonyságot, hogy ez hogyan jött létre, hogy a Szent Szellem hogyan potyantotta a szívemre. És van egy bizonyság, amit már hallhattatok Évitől élőben. A szellemi ajándékok sorozat hatodik része következik, a Csodatevő erők munkái címmel. Az első pont a fogalom meghatározás. A csodaszó sokféle értelemben használatos. Egyrészt általános értelemben, másrészt pedig különleges jelentése is van. Tehát beszélhetünk természetfeletti csodáról, átvitt értelemben csodáról, és természetfeletti megnyilvánulásról. A természet csodájának tartják például a gyönyörű napfelkeltét, vagy az aranyhidat a Balatonon, egy gyönyörű rózsakertet, ide sorolják még a gyermekszületést is, ami önmagában nem a csoda kategóriába tartozik, mert Isten elrendelt rendjel szerint történik meg a magzatnak a kifejlődése. Igaz, hogy elrejtve, valamiképpen mégis csoda, de nem olyan értelemben, amiről ma tanulunk. Átvitt értelemben mondják egy reklámozott szerről, hogy csodaszer, aztán olyat is hallani mondjuk egy természetgyógyászról, hogy csoda doktor, de azt a szót is ismerjük, hogy egy csoda fegyver, egy spré a csótányok ellen. De igazából ezek sem csodák. A harmadik kategória ugye a természetfeletti megnyilvánulás, ami valójában magába foglalja a csodatevő erőket. Nézzünk hozzá egy példát. János evangélium második fejezetében az 5-től a 11-esig. Itt azt a történetet fogjuk nézni, amikor a kánai mennyegzőn Jézus a vízből bort szólított elő. Az történt ugyanis, hogy a mennyegzőn elfogyott a bor, és Mária szólt az embereknek. Kezdjük el az igét olvasni.
Mondta az ő anyja a szolgáknak, valamit mondnéktek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe 2-3 métrét a fért. Mondta nékik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték azokat színig. És mondta nékik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megizlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala. Szólítá a násznagy a vőlegényt, és mondanéki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alávalót, te a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és a tanítványai hittek ő benne.
Amen. A métréta, mint mértékegység, az 40 litert jelent körülbelül. Tehát ezek a kő edények körülbelül 1 hektósak voltak. Amikor arról beszélünk, hogy a must borrá válik, az gyakorlatilag egy természetes folyamat, a természet időzelbe vett csodája, hogy képes átalakulni a must borrá az erjedés során. De a víz borrá válása a csodatevő erők munkáinak köszönhető, a csodatevő erők munkáinak a természetfeletti eredménye, ez már egy természetfeletti csoda. Ahogy hallottátok, ez volt Jézusnak az első csodája, miután a Jordánban megkeresztelkedett, és Isten felkente a szolgálatra. Különbséget kell tenni, tehát a természetes erjedés és a természet rendjébe való beavatkozás között. Mert nem ugyanaz a kettő. Az 1 Korintus 12:10-nek az első felét olvassuk.
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái.
Amen. Tehát az előbbiek alapján így határozhatjuk meg a csodatevő erők munkáit. A természet rendjébe, természet feletti módon történő beavatkozás Isten szelleme által, amely időlegesen felfüggeszti a természet rendjét. Lehet, hogy egy kicsit elvont ez a meghatározás, de erről van szó. Egy csoda Isten szent beavatkozása. A csodatevő erők munkái egy természetfeletti jelenség Istentől a természetességon. Ilyenkor Isten ereje áramlik át a hívőn, aki ugyanabban az erőben részesül, mint ami a világ teremtésekor jelen volt. Vegyünk egy példát. Isten teremtette a vizeket. Ő a szellemi ajándékokon keresztül megengedi, hogy az ő ereje megnyilvánuljon. És csak két példát mondok. Elizeus előtte pedig Illés, amikor a Jordán folyóra ütött a köntösével, ketté vált a víz. Aztán Mózes, amikor a pálcájával kinyúlt a Vörös-tengerre, ketté vált a víz. Tehát a vizek engedelmeskedtek. Azok a vizek, amit Isten teremtett. Végül is a teremtés is egy csoda, mert Isten hite és szava hozta valóságba az univerzumot. Gyorsabban lehet eredményt elérni, ha olyan szolgálathoz fordulunk, akiket az Úr gyakrabban használ egy bizonyos területen. Őket ugyanis természetfeletti úton felszereli szellemi ajándékukkal, ezért a szolgálatukban hamarabb el lehet érni az eredményt, mint más hívőknél. Mondok rá példát. Jó 10 évvel ezelőtt többször megfordult a környéken egy tanító, ikenetben működő szolgáló testvér. Megtartott az alkalmat, gyülekezet várta a gyógyítósort, és mondta a tanító, hogy bocsánat, a tanítói szolgálatban nem működnek a gyógyítások ajándékai. Én rátuk tehetem a kezemet az egyszerű hitem alapján, de a pásztornál valószínű, hogy működnek a gyógyítások ajándékai. Tehát ez egy olyan példa, amikor inkább áthállította olyan irányba a kézrátételt, akinél ez jobban működik. Egy másik példa, bizonyos evangélistáknál bizonyos területen nagyobb a gyógyulás. Valakinél a gerinc panaszok gyógyulnak jobban, a másik szolgálatában a fül, a szem területén van nagyobb gyógyulás, inkább úgy mondom, hogy több gyógyulás. És 2 héttel ezelőtt a Magdi kapott arra felhatalmazást, hogy amikor érzékeli a Szent Szellem munkáját, a gyógyítások ajándékait, akkor ezt használja ki. Legyen áldás mások számára. Úgyhogy erről szól ez a 2 mondat, hogy azoknál, akiknél tudjuk, hogy bizonyos területeken jobban működik a szellemi ajándék, akkor vegyük igénybe az ő szolgálatukat. 2. pontunk. Csodák az Ószövetségben. Az Ószövetségben sokkal szembetűnőbbek az ajándékok megnyilvánulásai, mint az Újszövetségben. Az A pontunk a Jordán kettéválasztása. 2 Királyok 2. fejezet 8-tól a 14-esig.
És fogá Illés az ő palástját, és összehajtva azt, megüté azzal a vizet, és az 2 felé vált, úgy, hogy mind a 2 szárazon mentek át rajta. És mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak, kérd tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus, legyen, kérlek, a benned való szellemnek 2 mértéke rajtam. És ő mondta, nehéz dolgot kértél, mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz, ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. És lőn, amikor mentek és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól, és felméne Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván kiált. Édesatyám, édesatyám! Izrael szekerei és lovagjai, és nem látta őt többé, és vevé a maga ruháit, és 2 részre szakasztá azokat. És felemelé az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállott a Jordán partján. És vevé az Illés palástját, amely róla leesett, és azzal megüté a vizet, és mondta, hol van az Úr, az Illés istene? És mikor ő is megütötte a vizet, 2 felé vált az, és által ment Elizeus.
Amen. Amen. Miután Illés a mennybe elragadtatott, Elizeus kapta meg a szolgálati köpönyegét, amiben volt a kenet. Mert az Ószövetségben, mivel nem voltak újjászületve, a Szent Szellemmel se tudtak betöltekezni, kizárólag a papok, proféták, királyok felett volt Isten szelleme, hogy a szolgálatukat be tudják tölteni. észrevettétek azt, amikor Illésről leesett a köpönyeg, Elüzeus mit tett? A saját köntösét szétszaggatta, és felvette Illés palástját. Mit jelent ez? Feladta a földi életét, és felvette az elhívását. És megkapta a hivatalához szükséges kenetet. Aztán, ahogy a folyó vizére sújtott ezzel a köntössel, köpönyeggel, az ketté vált. Ez már egy természetfeletti csoda. Isten minden cselekedete csoda, de ez a csodatevő erők által jött létre. A B pontunk, egyiptomi ítélet. Az egyiptomi ítélet során a csodák sora történt, és ezt 8 fejezeten keresztül olvashatjátok. Elmondom, hogy hol található, hogyha valakinek kedve van, akkor el tudja olvasni. 2 Mózes 7. fejezettől a 14. fejezetig. Tudnunk kell, hogy Izrael népe, Isten választott népe egyiptomi fogságban sínlődött. És amikor Izrael népe felkiáltott Istenhez, akkor ő elkezdte kimunkálni a nép kiszabadítását. És ítélettel próbálta a fáraót rávenni arra, hogy engedje el Izrael népét. És az ítéletek során nagyon sok csoda történt. A csodatevő erők működtek, amikor Isten meggyőzte a fáraót, hogy engedje el a választott népét. Azért olvasunk belőle néhány részletet. 2 Mózes 7. fejezetében, 9-estől a 12-esig.
Ha szól hozzátok a fáraó mondván, tegyetek csodát, akkor mondd Áronnak, vedd a te vesződet, és vesd a fáraó elé, ki jóvá lesz. Bemérne azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedjenek, amint az Úr parancsolta. Veti Áron az ő veszélyét a fáraó elé, és az ő szolgái elé, és az kígyóvá változott. És előhívá a fáraó is a bölcseket és varázslókat, és azok is, Egyiptom írástudói, úgy cselekedjenek az ő titkos mesterségükkel. Elveti ugyanis mindegyik az ő veszélyét, és kígyókká lettek, de az Áron veszélye elnyeli azok veszélyét.
Amen. Amen. A csodatevő erők által Áron veszélye átváltozott kígyóvá. Aztán a démonikus erők által a varázslók veszélye is szintén átváltozott kígyóvá. De most jön a kijelentés. De a világosság elnyelte a sötétség munkáit. Mert Áron a világosság oldaláról volt, Isten oldaláról. Varázslók meg a sötétség oldaláról. És a világosság elnyelte a sötétséget. Áron kígyója elnyerte a varázslók kígyóját. A csodát nagyon nehéz megkülönböztetni egy kívülállónak. Mi a csoda forrása? Mi, hogyha az igébe beletekintünk, akkor az ige megvilágítja, hogy igenis különbség van a Istentől való csoda és az ördögtől való csoda között. Ne felejtsük el, hogy az ördög is természetfeletti, mert szellemi lény. Ezért, amikor csodáról beszélünk, vagy természetfeletti munkáról, akkor célszerű meghatározni, hogy ez Istentől származó. 2 Mózes 8. fejezet 16-tól 18-ig. Nézzünk itt még egy példát.
És szól az Úr Mózesnek, mondd Áronnak, nyújts ki a te vesződet, és sújtsd meg a föld porát, hogy tetrekké legyen az egész Egyiptom földjén. És aképpen cselekedének Áron, kinyújtá kezét az ő veszélyével, és megsújtá föld porát, és tetvek lőnek emberen és barmod, a föld minden pora tetvekké lőn egész Egyiptom földjén. És úgy cselekedének az írástudók is az ő varázslásukkal, hogy tetveket hozzanak elő, de nem tehetik, és valának a tetvek emberen és barmon.
Amen. Amen. Ez elég nagy csapás, képzeljétek el, hogy most amennyi por van kint az udvaron meg az utcán, az mind tetű lenne. Köszönöm szépen, nem kérünk belőle. Tehát a csodatevő erők által a porból tetvek lettek. De a varázslók ezt már nem voltak képesek utánozni. Ebből látszik az, hogy Isten mindenható az ördög utánzó munkája viszont korlátozott. Mert ő csak utánozni képes dolgokat. Hamisítja a Bibliát, ahogy a veszőből kígyók lettek, ugyanazt utánoztak a varázslók is. Itt is megpróbálták ebben az esetben, hogy a porból tetvek legyenek, de nem működött náluk. Tehát az ördög képessége korlátozott. 2 Mózes 14-ben az 5-től 10-ig olvassuk. A 10. csapás után, mert ugye 10 csapás volt Egyiptomra, a fáraó végül elengedte Izrael népét. De amikor ráeszmélt a tettére, akkor üldözőbe vette Isten népét.
És hírül vitték az egyiptomi királynak, hogy elfutott a nép, és megváltozik a fáraónak és az ő szolgáinak szíve a nép iránt, és mondának, mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izraelt a mi szolgálatunkból? Befogadta tehát szekerébe, és maga mellé vevi az ő népét. És vett 600 válogatott szekeret, és Egyiptom minden egyéb szekerét, és hárman-hárman voltak mindegyiken. És megkeményíti az Úr a fáraónak, az egyiptomi királynak szívét, hogy űzőbe vegye az Izrael fiait, Izrael fiai pedig mennek vala nagy hatalommal. És az egyiptombeliek utánuk nyomulának, és elérik őket a tenger mellett, ahol táboroznak vala, a fáraónak minden lova, szekere, meg lovasai és serege, Pi-Hahirót mellett, Baal-Cefon előtt. Amint közeledik a fáraó, Izrael fiai felemelik szemeiket, és ímé az egyiptombeliek nyomukban vannak, és nagyon megfélemlének, és az Úrhoz kiáltának az Izrael fiai.
Amen. Amen. Elkövetkezett egy olyan pillanat, amikor Izrael népe az üldözők és a tenger közé szorult, és bizalommal kiáltottak Istenhez. Tehát hittek abban, hogy Isten erős karja a segítségükre fog sietni. Olvassuk tovább a 13-tól 16-ig.
Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek, mert amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik ti érettetek, ti pedig veszteg legyetek. És mondta az Úr Mózesnek, mit kiáltasz hozzám, szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. Te pedig emeld fel a te pálcádat, és nyújts ki a kezedet a tengerre, és válaszd azt kétfelé, hogy Izrael fiai szárazon menjenek át a tenger közepén.
Amen. Amen. Ezekben a versekben azt láthatjuk, hogy Isten kimunkálja a természet feletti kimennekedésüket. És Mózes minden bizonnyal előre megkapta kijelentés által, hogy mi fog történni, mert itt olvastuk ezekben a sorokban. Neki is teljes bizalma volt Isten iránt. Olvassuk tovább a 19-től 22-ig.
Elindul azért az Istennek angyala, aki jár vala az Izrael tábora előtt, és méne mögéjük, a felhőoszlop is elindul előlük, és mögéjük áll. És oda méne az egyiptombeliek tábora és az Izrael tábora közé. Így lőn a felhő és a sötétség, az éjszakát pedig megvilágosítja vala, és egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz. És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtja a tengert, és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek. És szárazon menének az Izrael fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfagyanánt voltak nekik jobb kezük és bal kezük felől.
Amen. Amen. Ebben az ige szakaszban együtt látható Isten védelme és a csodatevő erők munkái. Amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, akkor nappal felhő oszlop volt az iránytű, és emellett még ugye árnyékot adott, éjszaka pedig tűzoszlop, ami mutatta az utat, illetve világosságot adott és melegített. ez a felhőoszlop és a tűzoszlop ebben az esetben Izrael népe és az üldözők közé állt. Tehát Isten beállt a két sereg közé, és nem engedte, hogy egymásnak essenek. Aztán Mózesnek mondta Isten, hogy nyújtsa ki a pálcáját a Vöröstenger felett, és a tenger ketté vált, és úgy maradt. Ez egy folyamatos csoda. Általában a csoda az egy ilyen villámlásszerű gyors esemény, de ez egy folyamatos csoda. És a nép ebből a reménytelen helyzetből megmenekült Isten kegyelme által. Figyeljétek meg, hogy itt a tenger ketté választásánál két ajándék működött együtt. Korábban is beszéltünk már arról, hogy esetenként ajándékok összekapcsolódnak és együttműködnek, kettő, akár három. Az egyik a csodatevő erők ajándéka volt, ami szétnyitotta a vizeket. A másik pedig a hit ajándéka volt, ami két oldalt falként megtartotta a vizeket, és így a nép száraz lábbal át tudott sétálni a tengerfenéken. Folytassuk a 23-tól 28-ig.
Az egyiptombeliek pedig utánuk nyomultak, és bementek a fáraó minden lovai, szekerei és lovasai a tenger közepébe. És lőn hajnalkor rátekinte az úr az egyiptombeliek táborára a tűz és felhőoszlopból, és megzavará az egyiptombeliek táborát. És megállítá szekereik kerekeit, és nehezen vonszoltatá azokat. És mondának az egyiptombeliek, fussunk az Izrael elől, mert az Úr hadakozik érettük Egyiptom ellen. És szól az Úr Mózesnek, nyújts ki kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az egyiptombeliekre, az ő szekereikre, s lovasaikra. És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, és reggel felé visszatért a tenger az ő elébbi állapotjára. Az egyiptombeliek pedig elejébe futnak vala, és az Úr beleveszti az egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatértek tehát a vizek, és elboríták a szekereket és lovasokat, a fáraónak minden seregét, melyek utánuk bementek a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük.
Amen. Amen. Ahogy vonult át Izrael népe a tengeren, az egyiptomiak is elkezdték őket követni, sőt üldözni. De Isten lelassította a szekereiket. Én még gyerekkoromból emlékszem arra, hogy amikor a lovaskocsi teherrel jött le egy lejtőn, akkor hogy fékezték meg? Megkötötték az egyik kereket, és csúszott. Körülbelül itt is ez történt, csak itt az angyalok fogták meg a szekereknek a kerekeit, és lelassították az üldözőknek a tempóját. És amikor Izrael népe átért a túlsó partra, Mózes megint kinyújtotta a pálcáját Isten utasítására, és a vizek összezárultak, és az üldözők mind odavesztek. És vannak erre régészeti leletek, mert a tengerfenéken, a Vöröstenger fenekén találtak egyiptomi szekerek maradványait, kerekeket, abroncsokat, tehát a régészeti leletek is alátámasztják, hogy a Biblia igaz. Halleluja! A C pont, szükségek betöltése. Két történetet fogunk itt megnézni. Az első az Illésről szól, akiről már korábban szóltunk, hogy Isten azt mondta, hogy a szárazság idején menjen a Kéri patak mellé, ott lesz innivalója, és a hollók visznek neki táplálékot. Ott a hit ajándéka működött, hogy Illés elhitte, hogy a madarakon keresztül ő táplálékot fog kapni. De a történetnek nincs vége. Folytassuk az ige olvasást az 1 Királyok 17-ben, 7-től 16-osig.
És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván, kelj fel és menj el Sareptába, amely Szidonhoz tartozik, és légy ott, ímé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. és felkelvén elméne Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, ímé ott volt az özvegyasszony, és fát szedegetett. Ő pedig megszólítván azt mondané ki: hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondané ki: hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Azt pedig mondta: él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vilkában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghaljunk. Mondta pedig néki Illés: ne félj, menj el, cselekedjél a te beszéded szerint. De mindazáltal nékem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide magadnak és a te fiadnak pedig azután süss. Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt áld a földnek színére. És ő elméne, és az Illés beszéde szerint cselekedik, és evett mind ő, mind Amaz, mind annak háza népe naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg az Úrnak beszéde szerint, melyet szólott Illés által.
Amen. Illés Isten szavának ismét engedelmeskedik, tovább megy a Kéri pataktól, ehhez a bizonyos özvegyasszonyhoz. Az özvegyasszony a fiával az éhhalál küszöbén áll éppen. De a történeti vége mit ír? Hogy ettek naponként. Tehát a két időpont között valami történt. Ez az özvegyasszony szintén engedelmes volt Isten parancsának, és Isten az engedelmességét meg tudta áldani, és természetfeletti módon betöltötte az élés kamráját. Mert azt olvassuk a vers végén, a szakasz végén, hogy nem fogyott el a liszt, nem fogyott el az olaj, és naponta ettek. Előtte még mit mondott, amikor találkozott Illéssel? Hogy éppen csak van egy marék lisztem, meg egy csepp olajam, megesszük és meghalunk. Ez az özvegy egy szóval sem ellenkedett. Nem engedte meg a hústest gondolkodásának, hogy kiokoskodja, hogy nem, ezt mi esszük meg, nem te Illés, mert mi már nem ettünk 3 napja. Tehát Isten csak az engedelmességet tudja megáldani. És ez az asszony engedelmes volt. Cseppet sem volt önző, pedig a hústest nagyon tud követelőzni, amikor éhes. Ebből a történetből még mást is meg kell, hogy lássunk. Amikor Isten elküldte Illést a Kéri patakhoz, akkor azt hallottátok, hogy Isten azt ott helynek rendelte Illés számára. Más néven Isten által elrendelt helye volt Illésnek a Kéri patak. És azt nagyon fontos magatokba szívni, hogy ahol Isten elkészíti a helyünket, ott van az ellátásunk. Ha nem oda megyünk, ahova Isten mondja, nem lesz meg az ellátásunk. Aztán történt egy esemény, hogy kiszáradt a patak. Isten megváltoztatta Illésnek az ott helyét, azt mondta, hogy most menj át egy másik helyre. Menj át az özvegyasszonyhoz. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztényeknek gyülekezetről gyülekezetre kellene futkosni, mert az testből lenne, hanem a Szent Szellem vezetése szerint szükséges követni Istennek az akaratát. Én most magamról beszélek, de azt hiszem, ti is hasonló cipőben jártatok, hogy tartoztunk egy egyházhoz. De Isten megmutatta az ott helyünket. És elhozott bennünket, és növekedést adott az ige által, és ezért nagyon hálás a szívünk az Úrnak. Mert az ott helyünkre helyezett be bennünket. Amíg az ember nem tudja, hogy mi az ott helye, addig keresse. De ha megtalálta, akkor legyen hűséges hozzá. A másik dolog, sok évvel ezelőtt Pesten hallottam bizonyságképpen, hogy volt egy házas pár. Áttelepült Magyarországra, újjászülettek, növekedtek az Úrban, felkenet is kaptak pásztori szolgálatra, és Isten visszavitte őket abba az országba, honnan jöttek, szolgálatra. Önálluk is változott az úthely, mert egyszer azt mondta Isten, gyertek Magyarországra, itt megkapjátok majd a kiképzést, de utána menjetek vissza, honnan jöttetek. Ha nem fogadták volna el ezt az erdélyi szolgálatot, akkor az ellátásuk csorbát szenvedett volna. Mert nagyon meg kell jegyezni azt, hogy ahol van az ott helyünk, ott van az ellátásunk. Ott van a védelmünk. Isten a legjobbat oda készítette el, ahova elplantált minket. Vannak keresztények, akik olyanok, mint a szöcskék. Fél évig egyik gyülekezetben, aztán a másik gyülekezetben, harmadik, negyedik gyülekezeti hely, és a végén összezavarodnak a különböző tanítások miatt. Menjünk egy másik történetre. Kettő királyok 4. fejezetben az 1-től 7-ig olvassuk.
És kiállta egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta, a te szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád ítélte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. Mondd néki, Elizeus, mit cselekedjen veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban? Mondd az. A te szolgáló leányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Akkor mondta, menj el, kérj ott kint minden te szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset. És menj be, és zárkozzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állíts félre. És elment tőle, és bezárkózott az ő fiaival, azok hordták neki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának, hozz ide még egy edényt, felele az, nincs több edény, és akkor megállott az olaj. És elment, és elmondta ezt az Isten emberének, az pedig mondta, menj el, add el az olajat, és fizesd ki hitelezőt, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából.
Amen. Amen. Ez egy csodálatos történet. Igaz, hogy szomorúsággal kezdődik, mert meghalt a férje ennek a proféta feleségének, és a fiait, a gyermekeit elvitték az adósság fejébe. Ebben a történetben azt láthatjuk, hogy Elizeus szolgálatában hogyan működött a csodatevő erő. És leszögezhetjük azt, hogy Isten csak azt tudja megsokasítani, ami van. Mit kérdezett az asszonytól? Hogy mit van otthon? Azt mondta, hogy egy korsó olaj. Egyetlen egy korsó olaj. Ez az asszony nem kételkedett, nem okoskodott, hanem engedelmeskedett az utasításnak, és üres edényeket gyűjtöttek be, még a szomszédoktól is. És mit tettek? Abból az egy edényből az összeset, amit begyűjtöttek üres edényt, teletöltötték. Ez egy természetfeletti csoda. Fizikai síkon ez nem lehetséges. Meddig folyt az olaj? Figyeltétek-e? Amíg volt edény. Másképp fordítom ezt le. Addig folyt az áldás, amíg volt fogadókészség. És természetfeletti módon folyt ez az áldás. Sajnos nincs minden kereszténynek kellő megértése abból, hogy hogyan fogadja az áldást. Hogyha emberre tekintek, hogy Kis Pista, meg Gipsz Jakab akar adni nekem valamit, és tiltakozom ellene, akkor én a Szent Szellemet utasítom vissza, mert őket arra vezette, hogy valamilyen módon támogassanak. Tehát ezzel, ha nincs fogadókészség, elzárja az áldások csatornáját az illető. Tehát nagyon fontos, hogy mi fogadókészek legyünk a csodákra. Fogadókészek legyünk az áldásokra. És ne emberre tekintsünk, hanem arra, hogy ki használja azt az embert, akin keresztül én áldást fogok begyűjteni. Az Úr készít mindannyiunknak áldásokat, de azt kell meglátni, hogy ki áll az mögött. És az mögött az Úr Jézus áll. Harmadik pont. Csodák az új szövetségben. Izgalmas témák ezek, ugye? És sok rálátást lehet nyerni belőle. Az A pont, ítélet. Nemrégen tanultunk arról, nemrégen vettük azt az igerészt, ami az apostolok cselekedeteinek az 5. fejezetében van, hogy Ananiás és Szafira életében egy ítélet született. Csodatevő erők működnek akkor is, amikor Isten szent ítéletet hoz a földre. Ananiás és Szafira esetében nem áldásként működött, hanem pont ellenkezőleg. Péternek Isten kijelentette az ismeret szava által, hogy nem az igazságot mondták. Hazudtak a Szent Szellemnek, és Istentől jött egy ítélet, és Ananiás és Szafira is, ők egy házas pár voltak, ott a apostolok előtt meghaltak. Ez Isten természet feletti módon való beavatkozása a természetrendjébe. Mert egy embernek élni kell az élete végéig, de itt egy szent ítélet született. Ez kapcsolódik a korábbi tanításunkhoz. A B pontunk úgy szól, hogy jel. Apostolok cselekedetei 13. fejezetben 5-től 12-ig olvassuk.
És mikor Salamisba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. És eljárván a szigetet, mint Páfusig, egy ördöngös, hamis proféta zsidóra találtak, kinek neve Bar Jézus volt. Ki Sergius Paulus tisztatóval, ez okos emberrel volt, és magához hivatván Barnabást és Saulust kívánná hallani az Isten igényét. Elimás, az ördöngös azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezik vala velük, igyekezvén a tisztatót elfordítani a hittől. De Saulus, itt Pálnak is neveztek, megtervén Szent Szellemmel szemeit reávetve. Mondta, ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl én meg az Úrnak igaz útjait elfordítani. Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szála rá, és kerengve keres vala vezetőket. Akkor a tisztartó, mikor látta a történt dolgot, hitt, elálmélkodván az Úr tanításán.
Amen. Amen. A csodatevő erők munkái erősítették meg a prédikált igét, amikor Pál Cipruson szolgált. Isten természetfeletti ereje egy időre vaksággal sújtotta az ellenszegülő mágust, ami jelül szolgált a jelenlevők felé. Tehát itt kettős célja volt. Az egyik egy ítélet, a másik pedig, hogy Isten kezének a munkája látható legyen jelek formájában. A mai napon is vannak olyanok, akik el akarják fordítani a szenteket a gyülekezetből, ellene beszélnek Jézusnak. A 10. verset imádkozhatjátok erre az esetre.
Ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnőlé meg az Úrnak igaz útjait elfordítani.
Amen. Tehát úgy imádkozzatok, hogy szűnj meg, ördögfi, Isten munkáját támadni, a szenteket elfordítani, illetve a betegeket, elveszetteket ugye elfordítani Istentől. Az 5. vers végén figyeljétek meg, hogy Jánosról ír, aki írt egy evangéliumot, de itt még segítő szolgálatban működött. Ebből arra kell felfigyelni, hogy a szolgálatban lehet növekedni. A segítő szolgálat nagyon fontos. Van az 5 szolgálati hivatal az Efézus 5.11-ben, De ez mellett van egy nagy csokor, ami a segítő szolgálatot foglalja magába, hogy az öt szolgálat nagyobb ütemben és gyorsabban tudjon előre haladni. Tehát János is abban az időben még csak segítő volt. De ahogy a gyermek növekszik, szükség van cipőváltásra. És nem tudni milyen lépcsőfokokon keresztül, de eljutott János az apostoli szintig. Ehhez fel kell ismerni, hogy mikor kell cipőt váltani. Tehát nem szabad leragadni annál az egynél, ahol elkezdi az ember, mert lehet, hogy Isten készít a számára nagyobbakat, és viszi előre. Kenneth Hagin 10-valahány évig azt hitte, hogy ő pásztor és evangélista. Miután az Úr később a tudtára adta, hogy ez a cipő egyik sem az övé. Őt profétának hívta el Isten. Ilyen is lehet, hogy az ember nem veszi észre, hogy rossz cipőben van. Akkor viszont, amikor Isten ezt felfedi, akkor meg kell tenni a megfelelő lépést. Azt a cipőt, amit kinőtt, azt le kell tenni, és be kell lépni az új cipőbe. Az új elhívásba, az új szolgálatba. Ez a János története szerintem nagyon-nagyon tökéletesen rávilágít erre, hogy a szolgálatba lehet fejlődni. És figyelni kell, hogy Isten melyik irányba viszi az embert. C pontunk, kenyér szaporítás. János evangélium 6. fejezetében 5-től 13-ig olvassuk.
Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, mondta Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni. Felele néki Fülöp, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Mondanéki egy az 5 tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket, nagy fű volt pedig azon a helyen, leültek azért a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, és hálákat adván adta a tanítványoknak. A tanítványok pedig a leülteknek hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, mondta az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne veszel. Összeszedték azért, és megtöltének 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után.
Amen. Ez egy nagy konferencia volt. Azt írja az ige, hogy 5000 férfi. Ez minimum 15000 embert jelenthetett, hogyha hozzászámoljuk az asszonyokat, meg a gyerekeket. Ez egy csodálatos nagy összejövetelés alkalom volt, amikor Jézus tanította őket. És egyszer csak rádöbbentek arra, hogy eljött az ebédidő, és nincs mit enni. Jézus mit tett? Elkérte az egyik kisfiúnak az elemózsiáját. És a csodatevő erők által megsokasította. És ez a 15 ezres létszámú tömeg mind jól lakott, meg se bírták enni, és a végén azt mondta Jézus, szedjétek össze a maradékot. Hoztak egy kosarat, megtelt. Másik kosarat, harmadik kosarat, aztán kiabáltak megint, hogy még mindig kell üres kosár. És 12 üres kosarat megtöltöttek. Miután a 15 ezer ember jól lakott, a 2 hal és az 5 kenyérből. Megint csak azt tudom mondani, hogy Isten csak a meglevőt tudja megsokasítani. Ha van már egy picike valamid, azt meg tudja sokasítani. Hasonló bizonyságokat lehet olvasni keresztény otthonokkal kapcsolatban, ahol gyermekeket, álva gyermekeket nevelnek, vagy az étel megsokasodik, és mindenkinek jut leves, pedig először úgy néz ki, hogy nem lesz elég, vagy pedig természetfeletti módon adomány jön az otthonba, hogy a gyermekek további ellátása biztosított legyen. Én olvastam ilyen bizonyságokat, az interneten találhatók ilyenek. A D. vészhelyzet. Két történetet fogunk összehasonlítani. Az egyik az, amikor Jézus hajója viharba kerül, a másik, amikor az a hajó, melyiken Pál utazik, szintén viharba kerül. A két történet nem ugyanaz. A vihar lehet, hogy ugyanaz, a történetnek a végkifejlete nem. Márk evangélium 4. fejezet, 35-től 39-ig.
Azután mondaniékik azon a napon, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvitték őt, úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fej aljon aluszik vala, és fölkelték őt, és mondának néki, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondta a tengernek, Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség.
Amen. A csodatevő erők ajándéka arra is szolgál, hogy elháríthatatlan veszélyből mentsen meg embereket. Jézus itt ebben az esetben megdorgálta a vihart, és a csodatevő erők által megváltoztatta a veszélyt hordozó körülményt. Különbséget kell tenni a csodatevő erők és a hit ajándéka között. A csodatevő erők kimunkálják a csodát, a hit ajándéka pedig átveszi a csodát. Másik példa az, amikor Pálék hajótörést szenvedtek. Abban az esetben Pál nem dorgálta meg a vihart. A vihar kitombolta magát, de ő egy természet feletti hitet kapott Istentől, ami által el tudta fogadni az isteni védelmet. Pál történetében nem a csodatevő erő működött, hanem a hit ajándéka. Apostolok cselekedetei 27-ben, 22-től 26-ig, ez is egy hosszú történet, otthon elolvashatjátok.
Mindazáltal mostanra nézve is kérlek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert senki sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert az éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is. Ezt mondván, ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk.
És olvassuk a 41-estől a 44-esig.
De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót, és az első része ugyan megakadván mozdíthatatlanul maradt, a hátulsó része azonban szakadozott a habok ereje miatt. A vitézeknek pedig az volt a tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados, meg akarván tartani Pált, eltétel őket e szándéktól, és megparancsolá, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdösenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így történt, hogy minnyáján szerencsésen kimenekültek a szárazföldre.
Amen. Amen. Tehát amit Pál vett az angyal által üzenetet, az úgy történt. Hajó ugyan elveszett, de minden ember életben maradt. És ez a hit ajándéka által működött. A csodatevő erők munkáit arra használja Isten, hogy megmutassa az ő hatalmát és dicsőségét. Ezek általában megrázó, villámcsapásszerű élmények. Volt egy kivétel, amit említettem, hogy ez egy folyamatos csoda volt, amikor a Vörös-tenger hosszabb ideig ugye ketté vált és úgy maradt. A szellemi ajándékok a mai időkorszakban is működnek, hit által működnek ezek, mert az agapé az isteni fajta szeretet, a mozgató rugója, az üzemanyaga. És amikor keresztények testiségben nyilvánulnak meg, indulat, viszály, irigység, az tudni való, hogy nem az isteni fajta szeretetnek a megnyilvánulása, és a testi cselekedetek, megnyilvánulások akadályozzák a szellemi ajándékoknak a kibontakozását, kiteljesedését és működését. És ezért érezni azt, amikor valaki feldúlt állapotban jön a gyülekezetbe, hogy szinte leblokkolja az alkalmat, kevesebb szellemi ajándék nyilvánul meg, vagy egy se. Tehát a gyülekezet egy jó hely, hogy az ember lecsendesedjen, de arra is vigyázni kell, hogy ne egy felindult lelki állapotba jöjjön valaki, otthon imádkozzon nyelveken, vagy útközben, és le fog csendesedni. Halleluja, dicsérjük az Urat! Köszönjük a nyitott szíveteket! Hiszük, hogy a maiból is kaptatok világosságot, megértést és növekedést. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik több területen, vállakban, vállízületekben, de ezt ki lehet árasztani többi ízületre is. Homlok területén mutatott az Úr egy gyógyító kenetet. Megvan, gondolatok kitisztítása. Az Úr Jézus homlokából kifolyt szent vér levédi az elménket, a gondolatainkat a Jézus nevében, és megfogja a tüzes nyilakat. És még szemterületén van gyógyulás. Szemben munkálkodik az Úr. És imádkozunk értetek kézreátétellel. Fogadjátok a kenetet. Megköszönjük a jelenléteteket. Áldottak vagytok!